Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkeresztelkednem, mennyire várom, hogy ez beteljesedjék. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezen túl, ha öten lesznek egyházban, megosztanak egymás között, 3-2 ellen és 2-3 ellen. Szembe kerül az apa a fiával, és a fiú az apjával, anya a lányával, és lány az anyjával, anyós a mennyével, és menny az anyósával. Ezek az evangéliumi. Testvéreim, mai olvasmány önmagában is alkalmas lenne arra, hogy számos tanúságot vonjunk le belőle, például arról, hogy milyen a gyenge vezető, akinél mindig annak van igaza, aki utoljára megy be hozzá. Először oda mennek, és följelenti Jeremiást, így aztán átadja a kezükbe őt. Aztán, amikor jön ez a kusita, tehát idegen szolga, és közben jár Jeremiásért, akkor pedig megmenti ugyanez a király, ugyanazt a Jeremiást. De azzal, hogy ezt a részt teszi az egyházunk emellé, az evangélium mellé, ezzel azt a tanítást hordozza számunkra ez a történet, hogy az, aki az Isten ügyében jár, az óhatatlanul megosztóvá válik. Ugye a magyar nyelvben, ha valakire azt mondjuk, hogy megosztó személyiség, az általában véve az nem bók, az nem olyas valami, amivel dicsérni szoktunk valakit, hanem helyette azt tudtuk mondani, az a jó dolog, amikor valaki integráló személyiség, aki egységbe tudja forrasztani a többieket. Nézzük meg, hogy az Úr Jézus is egységbe forrasztotta Pilátust és Heródest, mert a közös bűnük, amivel Jézust elítélték, ez egységbe forrasztotta őket. De Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megosztást hozzon. Nem azért, mert provokálni akar, hanem azért, mert önmagában véve az, aki az Istentől jön, akiben Isten jelen van, az óhatatlanul megosztja a világot, mert vagy mellette, vagy ellene kell állást foglalni, hiszen az Isten ügye mindig állásfoglalásra kényszerít. Ha hitelesen és jól jelenítjük meg az Isten értékeit, az evangéliumi értékeket, az mindig megosztja az embereket, megosztja a családokat, a közösségeket, mert lesznek, akik mellette fognak állni, mellette döntenek, úgy, mint például a mai napnak a szentje Kolbe atya is, vagy éppenséggel ellene fognak dönteni, mint ahogyan az ő gyilkosai is ellene döntöttek. Úgyhogy akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy ő tüzet gyújtani jött a földre, akkor már nem pusztán világosságnak mondja magát, bár a világosság is elválasztja a dolgokat egymástól, hiszen ha fölkapcsoljuk a lámpát, amikor föl kell a nap, akkor pontosan látjuk azt, hogy mi az, amitől félni kell, és mi az, amitől nem, mi az, ami árt az embernek, veszélyes az emberre, és mi az, ami nem, mi az, hol van út az ember számára, és hol vannak akadályok. A világosság is szép választja a dolgokat, de a tűz még inkább jó kép arra nézve, hogy hogyan tisztítja meg az embert. Ugye a pűrosz, görögben a tűz, az, ami égeti az embert. Ez a tűz van a tisztuláskor is. Amikor az ember találkozik Istennel, akkor ez a találkozás nyilvánvalóvá teszi, hogy mi az, ami bennem maradandó, ami értékes, ami Istenhez tartozik, ami emberhez méltó, és mi az, ami értéktelen, ami el fog enyészni, mert az Istenünk, a mi Istenünk emésztő tűz. Kiégeti a salakot az emberből, és bár van ilyen dogmánk, azért érdemes az embernek rácsodálkoznia néha, hogy mennyire az egyház a saját korának a gyermeke, így aztán a középkorban született ilyen dogma, amelyik azt mondja, hogy a tisztító tűzben valódi tűz van. És akkor így mindig rá szoktam erre kérdezni, hogy igen, akkor ezek szerint égés termék is van a tisztító tűzben. Nyilvánvalóan, amikor valódi tűzről beszélünk, az azt jelenti, hogy igenis az élő Istennel való találkozás kiégeti az emberből mindazt, ami hitványság. És ezért olyan fontos a mai Szentleckének ez a mondata, hogy gondoljatok ő rá. Gondoljatok Krisztusra, aki még a gyalázatot is vállalta, azért a dicsőségért, amiben része van. Nekünk is adott esetben még a gyalázatot is érdemes vállalni, azért az üdvösségért, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, ami az ember értelemben föl nem hatolt, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. Erről beszélt, vagy erről imádkoztunk a nyitó könyörgésben is, hogy minden vágyunkat és minden elképzelésünket fölülmúlja az az üdvösség, ami miránk vár, amiért érdemes az embernek döntést hozni és az Isten oldalára állni. Az Úr Jézus nem provokál bennünket. Én nézzétek meg, testvérek, ugye az ember magával hordja a gyerekkorát. Én nem kedveltem sosem Vincentit, mert a bíboros még plébánosként is azt a hatalmi egyházat, azt a triumfalista, gőgös egyházat képviselt, amit én annyira nem kedvelek. Tehát azért mégis etett valamit az asztalra, és azért mégis tiszteletet érdemel. És ő volt az, aki megkérdezte az egyik papjától bíborosként, hogy mondja, tisztelendő úr, vannak-e ellenségei, és a pap nagy büszkén mondta, hogy bíboros úr, hála Istennek, nincsenek. És erre azt mondta Vincenti neki, hogy kár, mert minden jellemes embernek vannak. Nyilvánvaló, hogyha az ember elvek mentén éli az életét, akkor óhatatlanul másokkal szembe fog kerülni. Aki langyosként éli az életét, az egészen biztosan nem kerül konfliktusba senkivel sem, az úgy ki fog csúszni, mint hogy a kígyó kicsúszik az ember kezéből, vagy a döglött hal. Nyilvánvaló, hogy az ember, ha az Istennel közösségbe kerül, akkor onnantól kezdődően nem élhet akárhogyan, nem beszélhet akárhogyan, nem gondolkodhat akárhogyan is. Erről beszél Jézus. Nem arról a megoszlásról, vagy megosztottságról, amit a bűn idéz elő. Mert van ilyen megosztás. Legtöbbször a családok ettől szenvednek, az önzésüktől, attól, amikor az ember mindenáron a saját igazát akarja, a saját idejét, a saját kedvét, a saját élvezetét, ez is megosztja az embereket. Jézus nem erről beszél, hanem arról beszél, arról a tűzről, amit maga az Isten jelent. Az az emésztő tűz, aki a mi Istenünk, aki mihelyt megjelenik a mi világunkban, az igenis megosztja a családokat, míg családon belül is az embernek állást kell foglalnia Isten mellett, vagy Isten ellen. Harmadik út nincsen, vagy ahogy ezt régen mondták, hogy tertium non datur, harmadik dolog nem adatik az embernek. Vagy mellette van, Isten mellett van, vagy ellene van, az ember előbb-utóbb erre rá fog döbbenni. És erről beszél az Úr Jézus, és ezt mondja a tanítványainak. Nem a tömegnek mondja, mert a tömeg nem értené meg. Nekünk mondja, testvérek, mi vagyunk az ő tanítványai, akik vasárnapról vasárnapra idejövünk, nem azért, mert különbek vagyunk, mint a többiek, hanem azért, mert tanítványul választott magának bennünket az Isten, megismertette magát velünk, és vonzva vagyunk, és engedünk ennek a vonzásnak. Nekünk szól ez a mai evangélium, és szól Jeremiásnak a sorsa is, aki most megment az ő királya, de aki aztán mégis a tömegnek a kezébe kerül, és így aztán, mint ártatlanul elítélt, aki az Isten igéje miatt kerül bajba, kerül elvettetésre a tömeg által, az Úr Jézusnak az előképe. És nagyon fontos, testvérek, ez a mai evangélium is, amikor, vagy a mai szentlecke is, ami ide kapcsolódik szorosan, mert hát nyilvánvalóan lehet úgy élni az életünket, hogy parancsszóra. Megteheti az ember azt, hogy az Isten parancsait, azt muszájból teljesíti, és megtehetjük azt, hogy belátjuk azok értelmét. Ugye azt szokták mondani, hogy értelmes ember az erdőben nem szemetel, a többinek pedig meg van tiltva. Nyilván, ha az ember értelmes és gondolkodik, akkor belátja a parancsoknak, az isteni parancsoknak az értelmét, és az isteni tiltásoknak az értelmét. Ha nem elég értelmes, akkor marad a parancsszó. Nekem volt egy barátom, Isten nyugtassa, őt úgy nevelték még, hogy állandóan ekkörül vergődött, hogy mikortól érvényes a mise, és meddig kötelező a mise. Magyarul, hogy mikor kell legkésőbb megérkezni a templomba, hogy érvényes legyen a vasárnapi mise hallgatásnak, egyébként mert maguk a szavak is milyen borzalmasak, hogy a vasárnapi mise hallgatás kötelezettségének mikortól tesz eleget, ha a misének melyik részében esik be, és meddig kell kötelező ott maradni. Ez olyan körülbelül, mint hogyha azt kérdezné valaki tőlem, hogy meddig kell neki rám figyelni ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy érvényes volt a találkozásunk, vagy érvényes volt a beszélgetésünk. És aztán erre sajnos az egyháznak volt válasza is, nevezetesen, hogy a kehely nyitástól a kehely zárásig tart az érvényes misének a kötelezettsége, nevezetesen, amikor a pap leveszi a vélumot a kehelyről, és aztán, amikor visszateszi rá, azaz a fölajánlástól a purifikációig kötelező a misén lenni. De ez milyen alantas dolog, testvérek. Azt mondja Pál a zsidókhoz írt levél, hogy váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a bűntől. Mi általában a bűnre nem úgy gondolunk, mint teherre. Nem úgy gondolunk rá, mint valami, ami akadályoz bennünket, még ilyen szlogán szintjén szoktuk is mondani, hogy ami az embernek jól esik, az vagy bűn, vagy árt. Még a hívő emberek is nagyon sokszor rácsingóznak a bűn után, azt gondolván, hogy az milyen kellemes dolog, hogy az mégis a javunkra van, és mintha Isten elzárna tőlünk valamit, amiben kedvünket találhatnánk, és nem veszük észre, hogy valójában véve a bűn az árt az embernek. Így aztán Isten mindent megtilt az embernek, ami árt, és mindent megparancsol, ami a javára van. Az igazi tanítvány, testvérek, az igazi gyermek, az belátja, hogy mindez érte van. Aki pusztán csak szolga, annak pedig tilos elkövetni azt, ami bűn, és muszáj megtenni azt, ami meg parancsolat. Nyilván ez nem feltétlenül vonatkozik az egyházi parancsokra, de az isteni parancsokra mindenképpen. Így aztán azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy váljunk szabaddá minden tehertől. Testvérek, rengeteg ilyen teher van, amit a saját vállunkra rakunk. Amikor az ember hajhászik dolgokat, mások elismerését, amikor mások véleményétől teszi függővé saját magát, hogy ki mit szól, hányszor hallani azt, amikor valaki mondja, hogy milyen ciki, amit csinál, és inkább akkor nem csinálja, mert arra figyel, hogy most ki mit gondol róla, kinek mi a véleménye róla, milyen teher ez, testvérek, mennyire megnyomorítjuk magunkat ezzel. De ugyanígy, amikor valaki karrieristává válik, amikor valaki elkezdi hajhászni a kényelmét, és újabb dolgokat próbál fölhajtani saját maga számára, ez is teher, ami akadályozza az embert. Ezt már többször idéztem a testvéreknek, hogy ugye Remesvegyi atya, amikor megjött Japánból, ő mondta ezt, ugye 40 évig volt kint, hogy ott nem ezt mondják valamire, hogy tilos, hanem azt mondják, hogy veszélyes. Nem úgy tanítják a gyereket, hogy tilos belenyúlni a konnektorba, hanem hogy veszélyes, hogy az árt az embernek. És ezt kellene megtanulni, testvérek, hogy a bűn az árt nekünk. Lehet, hogy éppen nem látjuk, mert azért a legtöbb ember nem gonosz, hogy a rosszat a rossz kedvéért tenni, hanem azért, mert elcsábul, azért, mert jónak tűnik, mert vonzónak tűnik, kívánatosnak tűnik az a dolog, amiben pillanatnyilag örömét leli, és ezért olyan nagy dolog, hogy az Isten az ember előtt föltárja a dolgok igazi természetét, hogy mi az, ami a javamra van, és mi az, ami árt. És ilyen értelemben a bűn árt az embernek, mert a végső üdvösségtől, a beteljesedéstől választ el engem. Azt hiúsítja meg, amiért világra jöttem, mert Isten mindegyikünket azért hívott létre, hívott ebbe a világba bennünket, helyezett bennünket a saját életünkbe, hogy aztán üdvösséget adjon, hogy önmagát adja nekem. És a bűn ezt akadályozza meg is, ezt kellene belátni, és ilyen értelemben az értelmes ember belátja, hogy az erdőben nem szemetel. Aki nem elég értelmes, annak meg van tiltva. És én nyilvánvalóan azt szeretném, testvérek, hogy mindegyikünk, én is magammal az életben belátnám, hogy mi az, ami árt, és azt kerülnénk. És mi az, ami a javunkra van, és azt megkeresnénk, és megvalósítanánk. És ilyen értelemben, testvérek, az Isten föltárta előttünk Jézus Krisztusban az élet útját. Mi az, ami az üdvösségre vezet, és mi az, ami megakadályozza azt. És aztán itt van értelme erről beszélni, hogy mit jelent a tisztulás. Mit jelent az, amikor az ember meghalva szembesül azzal, hogy mit követett el, amiről olyan fenyegetően mondja, vagy fenyegetően hangzik, amikor Jézus azt mondja, hogy minden fölöslegesen kimondott szóról számot fogunk adni, pedig valójában véve nem fogják számon kérni rajtunk, csak mindent látni fogunk, amit műveltünk, amit okoztunk. Mindent látni fogunk, ami a mentségünkre van, és mindent, ami súlyosbító dolog. És ez maga a tűz, testvérek, ez a tisztító tűz. És ezért kell az embernek imádkozni a tisztulókért, és ezért kell az embernek itt a földön gyarapodni a jó cselekedetekben, amik enyhítik az Istennel való találkozásunkat, amikor az ember nem veszendő dolgokért törekszik, hanem olyanokért, amik megmaradnak az örök életre, amikor megpróbálunk Istenben gazdagodni. És hát tulajdonképpen ezt jelenti, hogy az élet ajándék, testvérek, hogy gazdagodhatunk az Istenben, hogy az ember üdvösségre vezető tetteket tud végrehajtani, olyasmit, ami megmarad az örök életre, és ami nem tűnik el a halállal. Úgyhogy akkor, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy minket a tanúknak a serege vesz körül, akkor ez utalás a Makabeusok könyvére, utalás az Ószövetségre, az Ószövetségi igazakra, akik mindenféle dolgot elszenvedtek a hitükért, és ilyen értelemben itt van előttünk a mai napnak a szentje, Kolbe atya is, aki képes volt a saját életét odaadni valakiért, vállalni valakiért a halált, mert mentes volt a tehertől, mert az is teher testvérek, amikor mindenáron életben akarok maradni. És milyen nagy könnyebbség az, amikor szabadok vagyunk a halál rettegésétől, szabadok vagyunk a félelemtől, ami megbékívúzza az embert. Úgyhogy ezt a szabadságot, azt a szabadságot, ami Krisztusból árad, aki a tűz, aki az emésztő tűz, aki azért jött, hogy föllobbantsa a tüzet itt a földön, azt akarja, hogy mi magunk is lángoljunk és világítsunk, és ezt a tüzet kérjük saját magunk számára, amit megkaptunk a vérmáláskor, ami minden szentáldozásban újra tud gyulladni, ezt a tüzet kívánom nektek is, és magamnak is, hogy mi magunk is tanúkká tudjunk lenni mások számára, ami által aztán ők is szabaddá tudnak válni a terheiktől. Amen.